igehirdetésem alap igéje, Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetének első, második és harmadik verse. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Kedves testvéreim, a Biblia nagy igéi közé tartozik ez a néhány mondat, amit most felolvastam. Azért nagy, mert a lényeg szólal meg benne, az szólal meg benne, ami a Bibliát Bibliává teszi. Tudnék, Isten megszólítja az embert. Ez a lényeg a Bibliában. Az Isten kilép hallgatásából, mennyei dicsőségéből, távolságából, megközelíti az embert és megszólítja az embert. Ettől lesz Biblia a Biblia, hogy ilyen eseteket tár elénk, és miközben ezeket az eseteket tanulmányozzuk, aközben átélhetjük azt is, hogy minket is megszólít az Isten. Csak egy kicsit tekintsük át a Bibliát, hogy valóban a lényeg az, hogy megszólít az Isten. Kezdődik azzal, hogy Ádám, hol vagy? Aztán folytatódik úgy, hogy Ábrahám, jöjj ki Úr városából, utat mutatok neked egy új világba. Vagy gondoljunk Dávid királyra, amikor Nátán próféta egy kis mesét mond el egy rettenetes igazságtalanságról, és amikor fölháborodik Dávid, akkor reászól Nátán, hogy te vagy az az ember. Hát ilyen az Isten megszólítás, hogy te vagy az az ember. Vagy az új szövetségből a legszebb, a legcsodálatosabb jelenetet húsvét után, amikor Jézus megszólítja Simon. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Tele van a Biblia ilyen megszólításokkal, és ebbe van a lényeg. Az Isten megszólítja az embert. Azt mondhatjuk, hogy igazából minden valóságos keresztjén élet úgy kezdődik, hogy az Isten megszólítja az embert. Éppen azért, mert ez ilyen fontos ügy, csak úgy közben mondom még bevezetésként, hogy nagyon sokat vitatkoztak a teológusok azon, hogy tényleg van ez, és az ember megszólítható. Testvérem, egy kicsit gondoljon ki magára, hogy érti egyáltalán mi az, hogy megszólítás. Utoljára mikor szólított meg téged az Isten, testvérem, vagy valaki, valami, mikor szólított meg? Mert sokféle módon lehet minket megszólítani. A napok során száz meg ezer impulzus ér, információkat kapunk, szólnak hozzánk, ez úgy lepereg. De időnként valami minőségi többlet van egy-egy szóban, egy-egy élményben, egy filmben. A művészet is meg tud szólítani. De ha már itt tartunk, mindjárt elmondom, hogy hitem szerint, tapasztalatom szerint, mi a lényeges különbség, amikor Isten szólít meg minket, vagy amikor mondjuk a művészet szólít meg. Az a különbség a kettő között, hogy amikor a művészet szólít meg, azt örömmel veszem először, aztán lecseng a dolog, és marad minden a régiben. Ezt meg lehet figyelni, akkor megnézik az emberek akár a Gandhi filmet, Móri Zsigmondnak a Légy jó, mint halálig című színdarabját, vagy egyebeket. Vannak ilyen megindító művészi alkotások, akár zene, színdarab, film. Megindítja az embert, megszólítja az embert, fölgerjed az ember valamire, aztán lecsengés, megy minden. Örömmel veszi az ember ezt, hogy megszólította a művészet, de aztán mégiscsak minden marad a régiben. Ezzel szemben, amikor Isten szólít meg minket, abban az a nevezetes, hogy először berzenkedik, rugdalózik, tiltakozik az ember ellene, és aztán lassan mégiscsak az Isten lesz győztes. A művészet megszólításában öröm támad bennünk, aztán lecseng. Az Isten megszólításában először ellenállás támad bennünk, aztán lassan, mégiscsak jó esetben győz az Isten, nem minden esetben, de az esetek többségében az ember abba hagyja a rugdalózást, az ellenkezést, és szépen belesimul Isten akaratába, amikor az Isten megszólít. Nos, testvéreim, mondottam, hogy olyan nagy ügy ez a bizonyos megszólítás, hogy a teológusok évszázadokon át vitatkoztak, hogy van ez, hogy van ez. Csak a két szélső pontját mutatom föl most ennek a vitának. A nagyon szigorú kálvinisták voltak éppen azok, akik azt mondták, hogy nem, az embert nem lehet megszólítani. Annyira romlott, annyira bűnös, süket, halott az ember, nem lehet megszólítani. Ez az egyik szélsőség. Ezzel szemben a másik oldalon, a szélsőségen vannak az úgynevezett kvékerek, egy csodálatos társaság. A kvékerek, akik azt állítják, hogy mindenkit meg lehet szólítani. A legromlottabb, legutolsóbb, legkegyetlenebb rabló gyilkost is meg lehet szólítani, ha értünk hozzá. Ha tudunk úgy közelíteni hozzá, hogy az Isten megszólító szeretete átsugárzik rá. Tehát mondom, a teológia történelmében széles skálán át folyt a vita, hogy megszólítható, nem, hogyan, miként. Én inkább a kvékerekhez húzok, megvallom őszintén. Én hiszek abba, hogy minden ember megszólítható. Valami módon minden ember megszólítható. A legromlottabbnak mondott embernek a lelke mélyén is van valami fogózó pont, aminél fogva megfoghatom. Van valami érzékenység, valami radar, valami antenna, ami veszi az adást, ha alkalmasan, megfelelő módon történik a megszólítás. Ez egy csodálatos dolog, testvéreim, a saját tapasztalataitokat vizsgáljátok meg, hogy milyen élmény az, amikor nem csak információk záporoznak ránk, hanem valóban az egzisztenciánkat megüti, megérinti valami. Mert hát megérintheti kedvesen is, és fájdalmasan is. Így is, hogy ne sírj. Van remény. Van kiút ebből a csőtömegből, amiben jutottál, ebből a szakadékból, amiben zuhantál. Van ilyen megszólítás, hogy ne félj, van remény. De persze van kemény megszólítás is, hogy állj meg, ember, hol vagy, hova mégy. Állj meg, rosszul csinálod, másként kell csinálni. Szóval sokféle hang szólíthat meg minket. De csodálatos élmény, csak ennyit tudok mondani, amikor a hétköznapjainknak a záporozó információ áradatán túl, vagy azon belül valahol megpendül egy hang, megérinti a létünket a mélyebb rétegekben, vagy az egész mi voltában. Nos, hát mondom, ez az ige azért nagy ige, mert ebben ez történik, hogy Isten megszólít. Isten megszólítja az ő megalázott népét, a babiloni fogságban senyvedő népét, amelyik már az összemorzsolódás kínjában él, két világhatalomnak a malomköve között őrlődik. A babiloni fogságban a megsemmisülés rémképei vannak előtte. Ennek a népnek szól Isten, és azt mondja, ne félj, ne félj, megváltottalak, neveden szólítottak, enyém vagy. Hát, ha így elkezdünk osztályozni, akkor azt mondjuk, ez a kedves fajta megszólítások közé tartozik. Ezt örömmel vesszük. Azért is nagy ige, mert valóban melegség. Szinte az Istennek a simogatása, majd, hogy nem a babusgatás, a dédelgetése szólal meg benne, hogy emberek, ne féljetek, nincs vége Izrael történetének. Nem őrlődik fel Jákob a malomkövek között. Van jövő, van folytatás, hazamentek. Szinte mondom, a dédelgető szeretete szólal meg Istennek, és ezért természetesen nagy igévé lett a nyomorúság idején sokaknak, és méltán, mert nagy evangélium van ebben az igében, ne félj, megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. De testvérek, én most arra hívnálak titeket, hogy ne álljunk meg ennél a felszínnél, mert bár mondom, ez az igazság így, ahogy mondom, de ez a felszíne, az igazságnak ennél mélyebbre kell hatolni, hogy ennek az igének a teljes evangéliuma megszólaljon. Napokban olvastam az egyik autós újságban egy ilyen érdekes cikket, tanulmányt arról, hogy a figyelem hogy is szóródik és koncentrálódik. Azt mondják a szakemberek, hogy az embernek a látó mezeje 160 fok szélesre nyílik. A legyező 160 fok széles. Tehát ami ezen a 160 fokos íven belül van, azt én tudom látni. De nem látom. Mert ha figyelek valamire, akkor a 160 fokon belül legfeljebb 10 fok az a metszet, amit élesen látok. A többi úgy elhalványodik. Képes vagyok a 160 fokot látni, de gyakorlatilag, akkor autót vezetek, hogy igazán figyelek, akkor csak egy olyan 10 fokos metszetet látok igazán élesen. Na ez azért jutott eszembe, mert ezzel az igével is így vagyunk, testvéreim, hogy ez az ige 160 fokos tágasságban adja elénk az Isten üzenetét, de a mi figyelmünk beszűkül. Beszűkül ezekre a szavakra, hogy ne félj, meg veled vagyok, meg enyém vagy, és vigyázok rád. És elfelejtkezünk erről a 160 fokos tágasságról, ami ebben mutatkozik meg, hogy ha folyókon, nagy vizeken jársz, nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselődsz, meg a láng nem éget meg. Tehát az, hogy Isten vigyáz ránk, az nem azt jelenti, hogy onnan kezdve mindig süt a nap, és mindig kék az ég, és mindig virágok nyílnak a mezőkön, és mi szép, kellemes, kedves tánclépésekben járjuk végig az életet, és hát lám, ez különböztet minket a többiektől, akik rákbetegséget kapnak, infarktus kapnak, meghalnak, karamboloznak az autóval, és így tovább. Mi ránk ígérete szerint vigyáz az Isten. Na hát ezt kell most tisztáznunk, tesszük, hogy igen, vigyáz, de miként? És erre a mikéntre utal az, hogy miközben vigyáz az Isten, nagy sodró erejű folyóvizeken kell átkelnem. Viharokba kerül az életem. Perzselő tüzeken kell átmennem. Hiszen érzékelitek, hogy ez az, ami kiszokott esni a látószögünkből. Boldogan valljuk, hogy vigyáz ránk az Isten, de hogy úgy vigyáz, hogy nagy vizeken vezet át közben, sodró erejű vizeken vezet át, és iszonyatos tüzek égnek bennünk, körülöttünk, perzselnek minket, és eközben vigyáz ránk az Isten. Erre ritkábban szoktunk gondolni, és tényleg bizonyos igék, zsoltárok csábítanak arra, hogy a teljes biztonságot reméljük Istentől. Azért is olvastam a 121. zsoltárt, mert az is például egy ilyen csábító zsoltár, amiben csupa-csupa gyönyörűség van. Nem szunnyad a te őriződ. És jobbra-balra, mint a 91. zsoltárban is, a másik zsoltárban is olvassuk, jobbra 10 000-en, balra 1 000-en elesnek, de téged nem is érint a járvány, a háború tollaival, befeded az Isten, neked nem lesz semmi bajod. Tehát mondom, ami szívünk rezonál ezekre, ezt szeretnénk. És olykor-olykor ezt követeljük Istentől, de hát ez van a Bibliában, Istenem, hát nem igaz a te beszéded? Na hát azért jó, mondom, ez az Ézsajási ige, mert ez egy kicsit kiszélesíti azt a 10 fokra beszükült látószögünket, kicsit kiszélesíti, hogy igen, vigyázz ránk Isten úgy, hogy nagy vizeken visz át, sodró vizeken, ahol magunk is olykor kétségeskedünk és kétségbeesünk, hogy átérek-e a túlsó partra, mint ahogy nemrég volt róla szó, viharon vezet át. És a viharban Jézus alszik, és mi pedig kiabálunk és kapkodunk, és tüzeken megyünk át, és az Isten vigyáz ránk úgy, hogy tüzeken megyünk át. Ez a teljes látószöge ennek az igének, testvéreim. Vagyis így mondhatnánk, hogy érvényes az Isten ígérete, de mindenekelőtt úgy érvényes, hogy vigyázok rád, ha az úton jársz. Én vagyok az út, mondja Jézus. Vigyázok rád, ha Jézust követed. Vigyázok rád, ha ő rá tekintesz, és ő hozzá igazítod a döntéseidet. Vigyázok rád. Hát persze úgy vigyázok rád, ahogy az én szerelmetes fiamra vigyáztam, aki is tudvalevően a kereszten fejezte be földi életét. És a Bibliának a végső kijelentése mégiscsak a Golgotai kereszt. És oda kell vonni az összes egyéb igéket is. Tehát ezt is, hogy vigyázok rád, csak hogy ez a vigyázás, ez nem úgy van, ahogy te szeretnéd. Ismét mondom, virágos mező, tánclépés, csupa biztonság, csupa egészség, csupa siker. Nem így, hanem úgy, ahogy az ő fiának nem kedvezett és kedvezett, és ahogy nekünk kedvez és nem kedvez a kereszt útján. Nagyon gyarló hasonlat jutott eszembe, sokat reklámozott állami biztosító. Csalogatnak, hogy biztosítsuk az életünket, az autónkat, a lakásunkat. Hát esetleg az állami biztosító az nem garantálja azt, hogy nem jönnek tolvajok és nem törnek be a lakásomba, nem biztosít afelől, hogy nem gyullad ki a lakásom, és hogy egy őrült autós nem szalad bele az én autómba. Csak azt mondja, hogy ha ilyesmik történnek, akkor megyek és igyekszem segíteni rajtad. Ennél többet nem mond az állami biztosító. Nem garantálja, hogy nem lesz karambol és nem lesz tűz. Csak azt mondja, ha lesz, akkor ott leszek. Hát akármilyen furcsa testvér, az Isten sem mond többet. Nem garantálja, hogy nem lesz karambol és tűz és betegség és rák és halál. Azt mondja, hogy ott leszek veled. Ha nagy sodró vizeken kell átmenni, ott leszek és vigyázok rád. És tüzek igenis égetni fognak, de nem elhamvasztani. És vigyázok reád. Hát erre bizony a csalódottság érzése ébredezik a lelkünkbe, hogy hát csak ennyi. Hát én azt gondoltam, hogy több. Hát biztosan van olyan, hogy több. Biztosan van megkülönböztetés, valami csodálatos szeretet az Istennek. Azt hiszem, mindjárt átéltük, hogy méltatlanul, váratlanul és kilátástalan helyzetekben valami többet, az isteni gondviselésnek, szeretetnek valami érthetetlen többletét kaptuk. Van ilyen is. De igenis, amikor ébredezik bennünk a csalódás érzés, hogy hát csak ennyi az Isten segítsége oltalma. Igenis, ezt nevezzük nevén, testvéreim. Ezt mondjuk ki hangosan, mert csak akkor tud az Isten velünk beszélgetni, ha hangosan kimondjuk a csalódásainkat is, az Istenben való csalódásainkat, a vele szembeni elégedetlenségünket is. Nos, tehát testvéreim, ha föltesszük ilyen élesen a kérdést, hogy hát csak ennyi, mint az állami biztosító, az Isten is csak ennyit ígér, ez kevés. Na hát testvéreim, itt kell jobban belemélyedni az isteni igazságokba. Tudni, itt kell visszamenni odahoz a bizonyos kályhához, ahonnan a táncot mindig el kell kezdeni. Vissza kell menni oda, hogy mi az, hogy ember lét? Mi az, hogy ember lét? A mi ember létünknek mi az értelme? Hogyan kell az emberi életet élni? Ide kell mindig visszamenni, és most is menjünk csak szépen vissza ide, hogy mit jelent az ember lét? És hát itt ki kell mondani azt a nagy szót, ami megint csak a Biblia nagy szavai közé tartozik, hogy tudnék elváltozás. Az ember létnek a végső értelme az elváltozás. Változásról változásra. Hitből hitbe, kegyelemből kegyelembe, kegyelemből dicsőségbe. Elváltozunk. A Bibliának egyik alapszava, de persze nem csak a Bibliának. Ez körülbelül az az egyik szó, amelyik minden vallást átfog. A hindu ember épp úgy el akar változni a mostani állapotából valami másba. A héten hallgattam egy előadást az alkímiáról, Jung és az alkímia. És most egy kicsit meggazdagodott az ismeretem az alkímiáról. Nagyon primitív gondolataink vannak, arany csináló, ostoba emberek, akik azt mondták, hogy kell az ólomból aranyat csinálni. Hát sokkal-sokkal tágasabb valami, most eszméltem rá én is. Az alkímiában is elváltozásról van szó, transmutációról az ő szavuk járása szerint. Elváltozás. Hát persze keresték, hogy a fémeket hogy lehet valami olvasztás, hűtés által, kristályosítás által, hogy lehet elváltoztatni. Na de a végső céljuk nekik is az emberlét elváltoztatása. Az ólom nehézkedésű otromba emberi életet hogy lehetne arannyá változtatni? Az elváltozás. Tehát mondom, ez egy olyan fogalom, ami nem a kereszténységnek a sajátja. Minden gondolkozó ember, minden magasabb rendű vallás a programjában hordozza ezt, hogy a cél az, hogy ilyen-olyan módozatokon, isteni segítséggel, emberi gyakorlatozással, de valahogyan elváltozni. Elváltozni. És testvéreim, hogyha erről van szó, hogy elváltozni az ember létnek az értelme, akkor mindjárt más fényben tűnik ez, hogy tűz és víz. Igenis, csak tűzön, vizen át lehet elváltozni. A magunk kedvéből, lustaságából nem telik arra, hogy elváltozzunk. Sőt, inkább azt lehet mondani, hogy a lebomlás az emberi tendencia, mint az egyik vegyész barátom a tanítgatott az alkimia előadás után, hogy hogy is van ez. Ugye a bizonyos magasabb rendű, mondjuk így bonyolultabb fémek, amelyeknek rádióaktív sugárzása van, az lassan elveszíti a rádióaktív sugárzását, és lebomlik ólommá. Nem az ólom lesz aranyjá, hanem jelképesen szólva, az arany lesz ólommá. Ami ember létünknek a magánvaló törvénye, a lebomlás, az elszürkülés, az ellaposodás, az elközönyösödés, a meszesedés, az öregedés, a halál. Ez az ember létnek a lejtése. És ezzel szemben az isteni program az elváltozás, a transmutáció az alkimisták nyelvén, a metamorfózis, a magasabb rendű létbe való elváltozás. És igenis, ha ez így van, akkor óriási jelentősége van annak, hogy tűzön, vizen át. Csak tessék kinek-kinek a maga élmény anyagára visszanyúlni. Amikor valamelyest elváltozunk, hát az bizony rendszerint úgy, vagy fuldoklunk valamiben, vagy éget valami. Na persze itt van aztán a krízises állapot, testvére, mert van úgy, hogy éget valami valakit, és belepusztul. Elhamvad az élete. Embergyűlölő lesz, vagy öngyilkos lesz. A tűz úgy égeti, hogy belepusztul. És itt van az Isten ígérete, hogy téged is fog tűz pusztítani, de én vigyázok rád, hogy a tűz az téged elváltoztasson magasabb rendű életminőségekre. Nagyon érdekes volt mondani ebben az alkimista előadásban ez a gondolat, hogy az emberlét fejlődése, ez csak egyik gondolat volt a sok közül, de ide kívánkozik, az emberlét fejlődése hasonlítható a vegyi folyamatokra, az alkimista folyamatokra, hogy tudnék oldódás, aztán kristályosodás, oldódás, kristályosodás. Az emberlét nem szép egyenletesen megy, hanem úgy, hogy az eddigi egész rendszere, merev, kristályos rendszere föloldódik, szétlazul, oldódás. Aztán egy magasabb szinten kristályosodás, aztán megint oldódás. Nagy szerénytelenül magamat állítom ide elétek, testvéreim, olyan sok minden kikristályosodott bennem, a teológián kikristályosítottak bennem egy gyönyörű gondolati rendszert, kristályos gondolatokkal jöttem ki a teológia, aztán szétolvadt. De nem végképp, egy újfajta kristályosodásban, új módon álltak össze a gondolatok. Aztán megint szétolvadt, és aztán megint kristályosodik bennem valami. És remélem ez így lesz a halálomig. Oldás és kristályosodás. És ahhoz, hogy a só mondjuk olvadjon meg, kristályosodjon, ahhoz közeg kell, víz kell hozzá. Ezt a folyamatot, hogy a só oldódik, kristályosodik, ehhez víz kell, sőt, amint a vegyész barátom tanítgatta, még tűz is kell. Mert hogyha azt a oldatot hevítik, akkor még több sót tud oldani, amikor már esetleg előbb telített volt. De most ne tartsunk kémia órát. Magát a gondolatot azért vigyük el, tessék, hogy oldódás, szétoldódás, és aztán kristályosodás, oldódás. Kristályosodás. Történt-e az életedben ilyesmi, testvérem, hogy volt egy rendszered, gyerekkorodban volt a kis Jézuska, meg a Jóisten, aztán ez szétoldódott. És ez a vége? Vagy pedig egy magasabb szinten kristályosodott. Aztán az is szétoldódott, és megint kristályosodott. Tehát így értsük azt, hogy tűzön, vizen át velünk van az Isten. Egyenesen kell a tűz meg a víz, ahhoz, hogy eljussunk az ember létnek a magasabb szintjeire. És az isteni irgalom nem az, hogy megoltalmaz tűztől, víztől, hanem vigyáz ránk, hogy a tűzben, vízben ne elhamvadjon az életünk, ne belefulladjunk a vízbe, hanem elváltozzunk magasabb-magasabb minőségre. Tehát, testvéreim, ezzel az örömmel menjünk el, hogy van értelme a tűznek, víznek. Ez, hogy ne félj, veled vagyok, enyém vagy, ez nagyszerűen igaz, de így igaz, hogy tűzön, vizen át, tűzben, vízben veled vagyok. Tehát van kockázata az emberi életnek az, hogy tűzön, vizen át vezet az Isten, de hát csak így lehet elérni Istennek a megváltó munkáját, a célját. Csak így lehet elérni, hogy ezekbe beleviszlek, és vigyázok reád. Vigyázok a te életedre, de igazából nem a jó létedre, a jó hangulatodra, a boldogságodra. Vigyázok arra, hogy elváltozások sorozatán át jusson az életed teljességre. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy tanítasz minket, hogy világosabb, tisztább legyen a mi önismeretünk is, életismeretünk, és mindenek fölött a mi Isten ismeretünk. Édesatyánk, köszönjük azt, amit eddig gondoltunk, megismertünk te rólad. Mi Urunk Jézus, köszönjük, hogy eljöttél azért, hogy helyre igazítsd a mi téves gondolatainkat az emberről és az Istenről egyaránt. Mi Urunk Jézus, köszönjük, hogy elénk példáztad, hogy milyen az Isten szeretete. Csodálatos ajándékokat kaptál, erőket, gazdagságot, szeretetet és Golgotai keresztet. És ebben lett teljessé az életed. Ebben lett aranyjá az ember léted, istenivé. Mi Urunk Jézus Krisztus, légy irgalmas hozzánk, mert magunkban lejt a mi életünk. Inkább az aranyból lesz ólom, és nem az ólomból lesz arany. A mi életünknek lejtése van a laposra, a középszerűre, a kicsinyesre, az önzőre, a testire, az üresre, a szárazra, a halálra. Urunk Jézus, köszönjük, hogy neked van hatalmad megfordítani ezt a lejtést. Neked van hatalmad arra, hogy tisztuljon a gondolkodásunk, tisztuljon a szívünk, hogy mozduljon a béna kezünk szeretetre, simogatásra, hogy mozduljon a mi néma beszédünk, nyelvünk, jó szavak szólására, evangélium hirdetésére. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy van elváltozás, és te ezt munkálod. Tűzön, vizen át. Könyörülj rajtunk, hogy ne babonázzon meg önmagában a tűz, vagy a sodró erejű víz. Tudjunk ezen túltekinteni, mint ahogy a tengerben süllyedő Péter még oda tudott tekinteni rád, Urunk Jézus, aki a vizek fölött jársz. Segíts minket, hogy tudjunk föltekinteni perzselő tüzekből, nyomasztó, örvénylő vizekből tudjunk föltekinteni reád, Urunk Jézus, aki megtartasz minket mindezekben. Köszönjük azt, hogy szeretsz minket, nevünkön szólítasz. Köszönjük, hogy nem a tömegnek egy darabja vagyunk, hanem nevünk van, saját létünk van, egyedülálló létünk van, és azt te ismered. És ami egyedülálló létünknek a nyelvén szólsz hozzánk, köszönjük ezt, Istenünk. Maradjon velünk a te kegyelmed, és legyen vigasztalás, legyen evangélium számunkra ez az ige. Kérünk a mi testvéreinkért, különösen azokért, akik fuldokolnak nagy vizekben, akik égnek, perzselő nehéz tüzekben, testi fájdalmak tüzében, megaláztatásoknak a tüzében, halálfélelemben. Könyörgünk azokért, akikkel szemben tehetetlenek vagyunk, mert a szavunkban nincs erő. A te szent lelkedben van erő, azért kérjük, hívjuk a te lelkedet. Szentlélek Isten, jelenjél meg a haldoklók mellett, betegek mellett, megalázottak, nyomorultak mellett, és a megszólítás csodáját valósítsd meg, Szentlélek Úristen, szólítsd meg ezeket a mi embertestvéreinket, társainkat. Köszönjük, édesatyánk, a te igédet, kérjük a te szent lelked áldását rejá, hogy legyen ez valósággá, örömmé, életté mi bennünk. Dicsőítünk, magasztalunk, ami Urunk Jézus Krisztusban, édesatyánk. Amen.